Te benned bíztunk elejétől fogva. Kedves hallgatóink, a Református Egyház fél óráját hallják.
Áldás békesség! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Egy hitoktató Istenről próbált mesélni a gyerekeknek, és azt mondta nekik, hogy Isten olyan, mint az apukájuk. Erre egy kislány szájából önkéntelenül budjant ki, elég baj az. Ez a vicces jelenet szomorú valóságot tár elénk. A rossz emberi viselkedés rossz istenképet közvetíthet. Nemrég megjelent egy könyv Megbetegítő hit címmel, ami a szélsőségesen torz istenképekkel és ezeknek a romboló hatásaival foglalkozik. A könyv kapcsán beszélgetett Berta Zsolt svábhegyi lelkésszel Vörös Virág.
Ez egy német szerzőpárosnak a könyve. Ezt a sokáig tabuként kezelt témát fedi fel, hogy tudnélik a vallás és a hit, és nem csak a római katolikusoknál, vagy nem csak fundamentalista mondjuk iszlámban, hanem a protestáns gyülekezetekben is válthat ki torzulásokat, és nem csak hitbeli, hanem aztán konkrét fizikai megbetegedéseket is. És egy Mózer nevű protestáns lelkész családból származó szerzőnek egy nagyon megdöbbentő című könyvére utal többször, ez a Gottes Vergiftung, az Isten mérgezés, ahol leírja az a szerző, hogy valóban úgy képzelt el gyerekkorának a puritán pietista tradíciói alapján Istent, mint aki egyfolytában leselkedik, mint aki a gondolatainkat vadásza, mint aki mindig a nyomunkban liheg, és csak azt nézi, hogy mikor csaphat le ránk, mikor követünk el a törvényei ellen bármiféle kihágást. Ilyen interjúk szerepelnek ebben a könyvben, nem csak protestáns, de római katolikus emberektől is. Attól tartok, hogy Magyarországon, a mi egyházunkban, mi gyülekezeteinkben is lehet hasonló interjúkat készíteni, tehát ez egy valós probléma. A fanatizmus, a bigottság, a vallási elvakultság, a vallásosságba való menekülés, a tények és az élet dolgai elől, ez felekezet és egyház független. Az én tapasztalatom az, hogy általában a hamis prófétaságnak az egyik fő jellemzője az egyoldalúság. Ez így volt az Ószövetségben is, ez így volt az Új Szövetség idején, és a hamis torz istenképeknek is ez a lényege, hogy Istent vagy így, vagy úgy képzeljük el, mert van ezért ezt is hangsúlyozni kell, egy másik fajta negatív istenkép is, és ez épp olyan károkat okozhat valakinek a lelki világában. Ha Istenről csak úgy tudunk, mint egy kedves jó atyácskáról, mint egy nagypapaszerű alakról, akinek más dolga sincs, mint hogy a mi bűneinket mindig elnézze, megbocsássa, mert ebbe az istenképbe pedig nem fér bele az, hogyha az embert szenvedés, próbatétel, baj éri, akkor nem tudja hová tenni ezt. Én úgy látom, hogy a Szentírás Istenről mind a két értelemben beszél. Nem mindegy azonban, hogy milyen arányban és hogyan mutatjuk be mi lelkipásztorok, mi szülők, mi felnőttek, különösen a gyerekeknek Istent, és hogy milyen irányba tereljük az ő hitbeli vallási fejlődésüket, mert azokból ilyen torzulások jelentkezhetnek, mint amivel én is találkoztam már. Nagyon gyakran is itt van a lényeg, a múltból, a gyerekkorból mélyen meglévő istenképek vallásos reflexek szerint képzeljük előtt, példának okáért történik velem valami rossz, akkor az ugrik be, hogy biztos azért van ez, mert valami rosszat követtem el. Biztos Isten most megbüntet. Holott egyáltalán nem biztos. Jobb könyvében olvassuk, hogy Istentől nem csak a jót, a rosszat is el kell fogadni, ő megenged nagyon sok mindent, ami rossz. Vagy idézhetek egy Babits verset, hogy az a véres Isten nincsen, mert sokak fejében így él. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy Isten ne tudna ítélni, ne tudna számon kérni. De ez a két pólus, ez gyakran nem áll össze egy szerves istenképpé. Ezért nagyon nem mindegy, hogy mi történik a mi gyülekezeteinkben, mi történik iskoláinkban, mi történik a református családokban, hiszen ezek alapvetően a gyermekkorban fixálódnak. Az igazság az, hogy az öntudatlan énünk és az öntudatlan lelkünk mélyén meghúzódó motivációk sokkal jobban befolyásolják a tetteinket, mint a tudatosak. Az istenképpel is így van, ez hiába tudja az ember, és tanulja meg esetleg felnőtt fejjel, hogy Isten nem olyan, ahogyan elképzelte, sőt, hogy Istent egyáltalán nem lehet semmiféle kategóriába betenni. Mégis az öntudatlanban lévő, mélyen lévő reflexek meghatározóak, bizony nagyon gyakran ezek az öntudatlan reflexek fogják őt irányítani. A megbetegítő vallásosságnak az egyik fontos jellemzője az, hogy kiskorosítja a hívőket, tehát mindig egy autoriter személynek, nem egyszer a vezetőnek, a lelkipásztornak, a megfelelbezhetetlen tekintélynek kell egyfajta lelki mankót a hóna alá tenni az ilyen embereknek, meg kell mondania mindig, hogy mit szabad és mit nem, mit csinálhat és mit nem.
Nagyon gyakran ebben az irányba torzul el ez az egész, hogy a büntető, autoriter és kegyetlen. Annyiféle irányba torzulhatna, miért pont ez az, ami rendszeresen visszatér?
Egyrészt életkor iskolai sajátosság, hogy a gyermek az iskolás kortól kezdve egy szabad, nem szabad, bűn, nem bűn kategóriájú gondolkodásban, rendszerben nő fel. Alapvetően a legtöbb gyermek meg akar felelni az elvárásoknak. Ebben az elvárás rendszerben ő újra meg újra törvényekbe, paragrafusokba, szabályokba fog ütközni. Nyilván ez fontos is, hogy ebben a világban ő eligazodjon, szükség is van szabályokra. De hogyha csak ezt az oldalt erősítik benne, akkor már nagyon korán kialakulhat benne a büntetéstől való félelem. Másrészt nem csak a nevelésben, de hát a Szentírásban is valamiképpen, ha nem is mondom, hogy központi fogalom, de az egyik fontos fogalom a bűn és a bűnnek a rendezése. Ha azonban az egyházban túlzott mértékben csak a bűnről van szó, tehát bűncentrikusan prédikálnak a lelkipásztorok, ha újra meg újra mindent ehhez lehet visszavezetni, akkor pontosan az történik, mint az előbb említett példában, hogy ahogy lelkileg megmarad az ember egy gyermekkori állapotban, amelyben ebben a rendszerben ő mindent megpróbál feketének vagy fehérnek lefesteni. Tehát van ennek lélektani, személyiségfejlődésben megbújó fontos oka, ugyanakkor van ennek egy szerintem rossz és téves egyházi hagyománya, tradíciója, egy félreértett bibliai szemlélet, mert a Bibliában nem a bűn, hanem az evangélium, a jó hír, a kegyelem, a megbocsátás, a szabadság, az Isten fiainak a nagykorúsága, ez áll a középpontban. Bizonyára sokakban megvan az az igény, hogy egy fölöttes hatalom, lelkipásztor vagy lelkészek mondják meg, hogy mit kell tenni, hogy mit szabad és mit nem. Mindig kettőn áll a vásár, nyilván van a másik oldalon egy másik fél, aki pedig így könnyebben tud problémákat kezelni, hiszen így ő mondja meg mindig az igazat, ő mondja meg, hogy hogyan legyenek a dolgok. Azt látom, hogy talán vannak tisztelet a kivételnek, senki ne vegye magára, akit nem illet lelkipásztorok, akik a saját lelki, hitbeli problémáikat, kérdéseiket, kételjeiket is ezzel a fajta magatartással palástolják. De hát nekünk valami más lenne a célunk, hiszen Pál azt írja az Efézus levélben, nekünk szeretetben fel kell növekedni a Krisztusig, tehát mennünket a nagykorúságra akar Isten elvezetni, ahol a döntéseinket vállaljuk a felelősséget, ahol néha szabad kételkedni, ahol ha nem értünk mindent Isten dolgaiból, attól még lehetünk az ő kedves gyermekei, ahol nem kell egy állandóan attól rettegni, hogy ha valamit nem jól teszünk, akkor ő azonnal lecsap, lesújt ránk és megbüntet, ahol az ember odaszántan Istent szolgálva, körülötte élők javát keresve él, de Krisztusi nagykorúságban, szabadságban, ez lenne a lényeg.
Vajon hogyan gondolkodnak mindenről a fiatalok? Miféle Isten kép él bennük? Erről a Budahegyvidéki Református Gyülekezet fiataljaival beszélgetett Vörös Virág.
Én kicsiként mindig, mint egy felhő rajzoltam le, nem volt arca, csak keze. És aztán egyszerre nagybátyám lelkész, és megkérdeztem, hogy az öcsémet, mert ő is így rajzolta, hogy hát, hogy miért így rajzolta le, és erre mondtam, hát, hogy így képzeli el, és hogy egyébként meg nem látta. És erre megkérdezte, hogy miért a kezét, azt látta. És hát erre mondtuk, hogy azt se láttuk, de hogy az biztos, hogy van neki, különben, hogy teremtette volna a földet. Azóta nem képzelem el, csak a felhőt, és a kéz az így elmaradt.
Nekem valahogy egyszerűen csillagos ég volt, mert egészen kiskorom óta valahogy az mindig úgy meg tud fogni, de nem úgy, hogy jé, csillagok, hanem úgy elgondolkodtat. Általánosságban az életről, miért vagyunk, miért pont itt vagyunk, ilyen dolgokról. Mindig más igazából, de mindig ugyanaz. A gondolkodás menete is mindig más, és mindig ugyanaz, de ugyanúgy az ég volt is mindig más, és mindig ugyanaz. Valahogy így van Isten is, hogy mindig más, mert adott szükségletünk, vagy adott gondunkban is mindig más, hogy segít, de mégis mindig ugyanaz.
A szüleim úgy gondolták, hogy legyek művelt, és azért beirattak hittanra, mert hogy a Biblia alapértékeket hordoz, és fontos, de ők ezt így nem kapcsolták, gondolom, össze azzal, hogy azért a Biblia olyan nagy erejű, meg Isten, hogy simán megtér az ember, és akkor így kerültem. Hát másodikos koromtól jártam hittanra, és akkor így kerültem kapcsolatba vele, és én itt ragadtam, és akkor én hoztam a tesóimat. Tehát ilyen mindenségnek képzelem. Nincs egy ilyen arca vagy alakja, hanem aki úgy mindenhol ott van velem, egy ilyen érzés. Inkább egy érzés lett, mint egy kép.
Én sem vallásosként nevelkedtem, hanem az úgy menet közben alakult ki, és gyerekként női istenképen volt, tehát Istent abszolút nőnek képzeltem el, és aztán jöttek ugye a festmények, meg egyéb ahhoz, akár a Süreg úr volt, az átalakította, és akkor aztán most Rékelyhoz hasonlóan. Tehát nekem is egy olyan istenképen van, hogy egy ilyen körülölelő, körülvevő, gondoskodó valami. Tehát ez úgy változik az egyén életén belül is az istenkép folyamatosan. Tehát valahol egy ilyen szülő meg anya szerepe volt akkor is, egy ilyen gondoskodó, meg szerető valaki, és egy bizonyos jellegekben nem változik, de azért valahogy mégis.
És mi az a jellege, amiben számodra változott?
Talán a szeretetét, meg a hatalmát érzem jobban. Meg azt, hogy mennyire nem tudom megérteni, azt mindenképpen jobban érzem.
Van-e olyan szerintetek, hogy rossz istenkép, helytelen?
Szerintem nincs, mert mindenki elképzeli valahogy.
Nem azt mondom, hogy rossz istenkép, de nem szeretem, amikor valaki így, nem azt, hogy leegyszerűsíti Isten, de hogy így egy tulajdonságába belekapaszkodik. Főleg ezt akkor érzem, amikor én mondjuk vitatkozok egy nem hívővel, vagy ilyesmi, és akkor ő így elmondja, hogy mit tudom én, Isten mennyire irgalmatlan, meg háborúk, meg miért van öldöklés, meg nem tudom, és így nagyon ki van sarkítva egy dologra, tehát Isten a kegyetlen bosszúálló. És én ezt nem akarom letagadni, mert tényleg volt, akinek főleg az Ószövetség tele van. De hogy annyira komplex ez a kép, hogy nem lehet így sarkosítani ezt a dolgot. De azok fejében nem is így mondanám, hogy rossz istenkép, hanem nem teljes. Érzem azt, hogy ott hiányok vannak, és hogyha még inkább meg akarná ismerni Istent, akkor tudja, hogy túl tudna azon lépni, hogy öldöklő Isten mondjuk. Akkor észre menne mást is belőle.
Mondjuk szerintem, akik így sérülnek, azoknak nem ez az istenképük, ez csak az érvelést alátámasztandó használja.
Jó, de mivel nincs más képük róla, azért én ezt nevezem.
De hogyha komolyan érdekelni őket a kép, akkor megkérdezének valakit, akinek esetleg van tágabb látókör egy ilyen téren.
De hogyha van hiányos vagy csorba istenkép, akkor kell legyen teljes istenkép is?
Nem, hogy egyszer teljes is. Mindent átfogó, akkor úgy se tudjuk megtapasztalni, mert ahhoz nincs elég időnk és felfogásunk, hogy megtapasztaljuk. Eleve véges elmével végtelent befogadni nem lehet.
Ez azt jelenti, hogy mindenkinek valahol csorba az istenképe.
Ez kétségtelen.
De pont ez lesz, hogy halálunk után válik teljessé. Szóval akkor, amikor így tényleg találkozhatunk Istennel, akkor csomó dolgot meg kell majd beszélnünk vele.
Vagy Istenre föl kéne nézni. Az, aki lehúzza az ő szintjére, hogy például, hogy iszik, és akkor mondjuk, hogy Istent is úgy kezeli el, mint akinek rendben lenne az, hogy iszik, akkor az egyértelműen. Mert rossz istenkép, hogyha a saját szintjére húzza föl, és nem arra törekszik, tehát, hogy maga közelebb kerüljön, és ő másszon mondjuk a létrán, hát az rossz.
Mondjuk elsősorban észre kell venni az, hogy lehet, hogy Isten nem jön le a létre aljára, és nem is kéne megpróbálni lehúzni, de egy-két fokkal azért lejjebb mászik, és nyújtja a kezét, csak észre kéne venni.
Ha már képekben élünk, akkor olyan, mint hogy a kisgyerekeknek 4 darabból áll egy puzzle, nekünk meg már 10 000-ből, és hogy ugyanazt kéne kiraknunk. Csak hát elvesznek darabok, meg nem találjuk, meg nem tudjuk, hol állja, szóval. Nem az a baj, hogyha nem ismerjük őt eléggé, hanem az, hogyha nem törekszünk egyáltalán őt megismerni.
Az elmúlt héten olyan tábort szerveztek a Balatonfenyvesi református üdülőben, amelyre az árvíz sújtotta területekről hívtak meg gyermekeket a református szeretetszolgálat szervezésében. A kazincbarcikai gyerekekkel és kísérőjükkel beszélgettem.
Leraktam egy raklapot, közé tettem egy kocsi belsőt, felfújtam, és azon csónakáztam.
És ott zubogott benne a víz mindenütt?
Igen.
És te mit csináltál?
Emelgettem fel a szekrényeket, meg amit kellett. Mit csinál ilyenkor az ember?
Nekünk az udvaron már 10 cm-es víz volt, szennyvíz.
Honnan tudtad, hogy szennyvíz?
Ilyen habos volt a víz, felfordult a gyomrom.
Ilyen fa lapokon jöttünk ki a házba, meg gumicsoknával.
Volt otthon raklapotok?
Nem, hanem hoztak, rengeteget hoztak nagy teherautóval.
Városi emberek így jöttek szétnézni, mert mint azzal hülyéskedtek, hogy lehúzták az ablakot a kocsiból, és kitették a kezüket, hogy mennyire csap fel a víz.
Nekünk még az étterembe is bement a víz.
Étterem? Milyen étterem?
Nekünk van egy éttermünk, és ott van egy nagy terem, ami így a földbe van ásva, és abba állt a víz.
Akkor apukád, gondolom, nagyon kétségbe voltak esve.
Igen, mentünk volna el Erdélybe, de apa nem hagyta úgy ott az éttermet.
És aztán kiszivattyúzták?
Építettek egy gödröt benne a konyhában, és oda söpörték be a sok vizet.
Tehát felszedték a burkolatot, és
igen.
Ti mit csináltatok mindez alatt?
Anya nem engedett minket úgy ki az udvarra, hogy ő nem lett volna ott. Ott már mondták többen is, hogy ott jobb, hogyha inkább beoltatjuk magunkat, mert abban már minden van abban a vízben.
Nagyon koszos volt.
De hogyha léptünk egyet, akkor látszott nálunk otthon a lábnyomunk.
Letelepedett
valami barna volt az alja.
Igen.
Zöld színű kő volt lent a földön, és az most így az egész kő fehér.
Sikálni kell, megosztogattak ilyen valami hipószerűség. Klórmeszet, és akkor azt ki kell szórni az udvarra, aztán felsúrolni. De amikor először kis víz volt, akkor ugye még így kumicsizmával jó volt benne járkálni, igen. De aztán már rossz lett a víz, már itt egy ilyen szlöty is lett a teteje, akkor már minket sem engedtek be, meg a házba sem mehettünk be azzal a cipővel, amin kín voltunk, mert a anya azt mondta, hogy fertőzött.
Most egyre mélyebb lett.
És akkor te gumicsizmát húztál, és pakoltál?
Hát nem kellett gumicsizmát húzni, mert már eddig ért a víz.
Meg volt egy olyan utca, ahol csónakázni lehetett.
A mi utcánk volt az.
Fú, akkor jó nagy lehetett a riadalom.
Nem értem én annyira meg.
Nem? Semmikor? Egy pillanatig se?
Pillanatig sem. Nem félek én egy víztől.
Hanem csak csináltad a dolgodat, ez kész. De hol aludtatok akkor?
Fel volt magasítva az ágy.
Alul víz, ti meg fönt aludtatok?
Igen.
Uha.
Volt egy bácsi, aki így leengedte a vizet, ami bent volt neki az árokba, és hozzánk az jött be.
Ez mit szóltak szüleid?
Semmit, hát ki kellett szívni, nem, mert azért nem. A bácsi se tudott mit csinálni.
A szomszédunk az olyan, hogy ilyen disznókat tört, és mindent oda mosott hozzánk.
Disznó volt egy ilyen döglött csirkék, amelyik így ott úszkált a vízbe.
És most mi van? Apukák, anyukák dolgoznak, gondolom.
Vetemény letalolva, szőlő kipusztulva, fák már semmire nem jók, vagyis káosz.
Mind a hármunknak van egy fája, és nekem úgy volt, hogy már az én fám már ezüstfenyő, és az alig bírta már.
Amikor születtetek, ültettek a szüleitek egy fát?
Igen.
Igen.
És akkor a legkisebb a tiéd?
Lesz még egy, mert már négyen vagyunk.
De végülis megmaradt a fád?
Meg.
Na de jó.
Csak a törzse már alul itt már el volt rohadva.
Jó iszapos lett, gondolom. És milyen ez a tábor?
Jó.
Mit csináltok? Jó.
Az a jó, hogy nincs megkötve az, hogy például 8 órakor fel kell kelni, hogy 8:30-ra odaérjünk reggelizni.
Ma lesz ki, mit tud.
Ti is fogtok fellépni?
Terveztük, de nem biztos.
És mit terveztetek?
Te kis dalt. Pillangó, ha lehetnék, táncolnék, míg röpít a szél. Szokott reggel és este lenni áhítat, ilyen hittanúra.
Például ma is hívtak ilyen ugrálóvárat.
Akkor volt ez az árvíz, akkor templomba el lehetett jutni, vagy hogy volt ez?
De még igen, mert az a rész egy kicsit magasabban fekszik.
Gumicsizmával kimentünk oda az étteremhez, oda vittük a normális cipőt, amiben megyünk templomba, onnan pedig apa minket felvitt a templomba.
Én is voltam, nehezen, de el lehetett jutni.
Sokan voltak a vikénkor, ezt mondták, hogy na hát, hogy engedhette meg ezt az Istennek, hogy milyen szörnyűségek történnek. Ti hallottatok ilyen mondatokat?
Hallottunk.
Nem biztos, hogy igaz. Lehet, hogy Isten csinálta, lehet, hogy nem, az még nem biztos.
Még az is lehet, hogy a világ végéhez a jel.
Ilyet is hallottál?
Iskolába is mondták.
Szerintem Isten ezt egy ilyen megpróbáltatásnak képzelte az emberek felé.
Szerintem ezt Isten úgy akarta, hogy megnézze, hogy az emberek mennyire segítőkészek egymással, vagyis hogy ha ilyen nagyobb kár van, akkor segítenek-e egymásnak, vagy nem.
És hogy sikerült ez a vizsga szerinted?
Szerintem mindenki segített, aki tudott. Még a városból is jöttek le többen. Ott, ahol volt ez a nagyobb víz, ott a Sajó melletti utcákban, van egy ilyen kisbolt, és ott a néni, ő azt mondta, hogy ilyenkor nem muszáj ugye a teljes árát kifizetni, mert ilyenkor
másra is kell fordítani a pénzt.
És olcsóban adott mindent?
Igen, és minden ember ott volt nagyjából.
Ha járok fodrászhoz, ott a néni 20 000 forintért vett 20 homokzsákot, és azt lehozta ide a faluba, de annak a néninek nem is van olyan sok pénze, meg hogy segítsen az embereken költött.
A felső zsolcaiakat, akiket ki kellett telepíteni, őket bevitték hozzánk a tornacsarnokba. És így nekünk voltak ilyen tesi óráink, mikor elmaradtak, és voltak olyanok, akik a kollégiumból vittek ki nekik matracokat. Hogy náluk otthon nincsen ilyen, akkor ők inkább hazamennek, és majd bejárnak addig.
Akik itt vannak ezek a gyerekek, utcabeliek vagyunk. Persze, hogy elmentünk szétnézni, hogy mit segíthetünk.
Mikor féltél a legjobban, mondtad, hogy nagyon rettentő.
Én akkor féltem, amikor hazamentem, pont éjszakás voltam, akkor láttam, hogy már olyan térdig ért a víz. Ennyi volt a szerencsém, hogy hazamentem, a garázsból kiálltam, mert már kipufogóig ért a víz. És éppen az utolsó percbe tudtunk kiállni a garázsból, úgyhogy 80 centis víz a ház körül. Úgyhogy ezért hoztam el a gyerekeket, hogy legyen egy szép emlékük, hogy ismerem őket, mindegyiket. Igaz? És akkor így mertem őket elvállalni, ők jöttek velem 10, de visszafelé 19 gyerekem lesz. Mert én viszem haza a nádaskai, jósvafói, messzesi gyerekeket. Belevállalós anyukák vagyunk mi. Tehát ilyet nem láttunk még egyiken, mert először jött az árvíz, és utána megjött a belvíz. Vagyis az emberek azt figyeltem meg, hogy akkor úgy már nem akartak zsákolni, hogy megfáradtak, vagy nem is tudnak elmondani, nem volt olyan élelem, vagy nem tudom, a homokzsákolás is. Én is úgy jöttem el, hogy talán jobb is, hogy egy kicsit az ember másra gondol, nem azon gondolkozik, hogy hogyan tovább. De még mindig attól félünk, mi lesz, ha még lesz.
Hát akkor nem is gondolkodik senki ilyen nagy helyreállításon egyelőre, mert...
Mindegyikünk most olyan tanácstalan, nem tudja, hogy hogyan tovább, mit csináljunk. A múltkor pont lefertőtlenítettünk, gondolom ti is úgy csináltátok otthon, lefertőtlenítettük úgy, ahogy kell, megcsináltuk, kisúroltuk, nem telt egy hét, 4 napra rájött.
Hallgassák meg a következő hét református eseményeit, híreinket.
Sok helyen nemrég kezdődött el az árvíz után kitelepített családok visszaköltöztetése és a lakások takarítása. A múlt csütörtökön 2 teherautónyi adományt szállított Szendrő ládra a református szeretetszolgálat. Ásványvizet, friss kenyeret, tisztítószert, gyermekjátékot és más élelmiszereket vittek magukkal. Az árvizek után az elmúlt héten a viharok okoztak hatalmas károkat. Többek között a Hajdú-Bihar megyei Tégláson a református templom bádok tetejét tépte le a vihar. Aki támogatást szeretne küldeni a szeretetszolgálatnak, árvíz megjelöléssel küldje el adományát. Koncertet tartanak az árvízkárosultak megsegítésére. Cegléden a református nagy templomban június 24-én csütörtökön este 6 órakor kezdődik a koncert. Hangverseny bevételét Edelény város megsegítésére ajánlották fel. A következő hétvégén rendezik meg a Református Egyházi Napok Dunántúl, azaz a Rend Fesztivált Pápán. A lelki és szellemi tartalom mellett a Bárkertben neves előadóművészek és amatőr együttesek műsorait nézhetik meg az odalátogatók június 25-től 27-ig. A tanév befejeztével az ország minden részében elkezdődnek a gyermektáborok. Ezen a héten például sok más gyülekezet mellett Szeged Honvéd tér, Budapest Csillaghegy, Érd Parkváros gyülekezeteiben, valamint Sárospatakon és Májéban is tartanak táborokat. A református középiskolások 16. tehetséggondozó táborát június 28-a és július 3-a között rendezi meg a Zsinati Oktatásügyi Iroda Balatonfenyvesen. Olvasáskonferenciát és szép magyar beszédkurzust tartanak Békésen a Református Gimnáziumban bel- és külföldi magyar tanároknak a Békéstarhosi Zenei Napok keretén belül június 28-a és július 2-a között.
Hallgassuk meg Isten szavát a Zsoltárok könyve 69. fejezetéből. Szabadíts meg engemet, ó Isten, mert a vizek a lelkemig hatottak. Mély sárba estem be, ahol nem állhatok meg. Feneketlen örvénybe jutottam, és az áradat elborít engem. Nehéz elfogadnunk, hogy az ég csatornái nem úgy nyilatoznak, ahogyan mi szeretnénk. Nem mi adjuk az ütemet, sőt, nagyon kiszolgáltatva hallgatjuk azt a zenét, amelyik fentről jön. Vannak helyzetek, és az esőzés is ilyen, amikor csak is két út van előttünk. Vagy perelünk az Istennel, bár nyilvánvalóan hiába, mégis datosan nézünk fölfele, vagy pedig magunkat képesek vagyunk egy egészen más szemszögbe helyezni. És megszületik bennünk az elfogadás. Lehet elfogadni valamit úgy, mint a raba bilincset, de lehet elfogadni úgy, hogy valamiképpen az események mögé lát az ember. Hogy képes módosítani céljait, mert egy magasabb szempont alá helyezi magát. Mint az egykori szolga, akinek azt parancsolta a király, hogy szitájával merje ki a kutat. És mivel hűséges szolga volt, merte-merte napestig, amikor is egy gyűrű akadt a merítő edénybe. Kiderült, hogy a cél nem is a víz kimerése volt. Az időjárásnak kiszolgáltatott ember felé is az a kérdése Istennek. Vajon mi a célja? Sokféle célunk lehet. Mindannyian néha lázadunk, máskor elfogadóbbak leszünk. De egy biztos. A testünk, lelkünk akkor lesz egészséges, ha merünk az elfogadás útjára lépni. Most egy elfogadó ember imádságából hallgassanak meg részleteket. Sajtos Szilárd tábori lelkész írta, miután hazatért, az árvíz sújtott a területekről. Uram, te szóltál, és fölfakadt ezen a napon a nagy mélység minden forrása. Megnyíltak az ég csatornái. Borsodban tomboltak a vizek. Elvittek ezer meg ezer történetet, élményt, emléket. Sírtak a házak, a fák, az utak, nyögtek a bútorok, az éj leple alatt titokban rogytak össze az otthonok. S a szomszédban az emeleten rekedt emberek rettegve zokogtak fel a kitörölhetetlen hangok súlya alatt. Ott jártam és kiáltottam, segíts meg Istenem, mert nyaka még érnek a vizek. Feneketlen iszabba süllyedtem, nincs hol megállnom. Örvénylő vizekbe estem, elsodort az ár. Bele kellett néznem az otthoniak szemébe, és látnom kellett a tekintetekben, hogy már-már életemet fenyegette a víz. Mélység és örvény vett körül, hínár fonódott a fejemre. Akkor délelőtte telefont küldtél, és döntöttem. Lázasan pakoltam, indultam, hittem, kértem és reménykedtem, hogy oda vezess, Uram, ahova mennem kell, ahol biztossá teszed lépteimet, és nem inognak bokáim. Kértelek, hogy te erősíts engem. Te adj erőt, hogy tudjam csinálni, emelni, rakni, vinni, odaadni újra és újra. És te megáldottál, erőt adtál nap, mint nap, küldted a te áldásodat. Adtad Edelényben, Barcikán, Szendrőládon, Szendrőben, Meszesen, Felső Zsolcán, Bőcsre igyekezve és a többi helyeken. Küldted traktorok pótkocsiján ülve, katonai teherautóban izgulva, markoló lapátjában állva, zuhogó esőben és rekkenő hőségben. Nap mint nap bizonyítottad, hogy elég neked az én kegyelmem. Amikor azt hittük, már nincs remény, amikor azt hittük reggel, hogy nincs mit vinnünk, te délre már segélyhegyeket adtál, hogy vihessük, adhassunk, csinálhassuk. Uram, jó embereket ismerhettem meg. Méltónak tartottál arra, hogy Krisztus jó katonáival küzdhettem, katonaként, igazi harcosokkal. Kérlek, Uram, hogy ne hagyd őket magukra. Azokat, akik most is ott vannak, poshadó és bűzös vízben, az összeomlott ház romjain, a reménytelennek tűnő jövővel. Támasz újra angyalokat, segítőket, örömhírhozókat, olyan hatalmasokat, politikusokat, biztosítókat, adakozókat, kétkézzel segítőket, akik eszközök lehetnek a te reményteljes jövődben. Vigyázz ránk, Urunk! Ámen! Elköszön a szerkesztő, Fekete Ágnes. Adásunk után várjuk telefonhívásaikat a 333 111 8-as telefonszámon és a 0630 333 111 8-as mobiltelefonszámon. Várjuk leveleiket, címünk 1146 Budapest, Abonyi utca 21. Megtalálhatnak minket a világhálón, címünk tebennedbíztunk.hu. Innen küldünk levelet a reformatusok@levele.hu címről. Minden nap délután 5 órától várjuk hívásaikat lelki kérdésekkel a 201-00-11-es budapesti számon. A most hívható szám 333-111-8-as. Áldás békesség!
Te benned bíztunk elejétől fogva. A Református Egyház fél óráját hallották hallgatóink.